Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, könyörülj meg rajtunk, szentelkeddel eleveníts meg ígédet, tedd személyessé. Uram, beszélj a mi szívünkre. Olyan csodálatos, szerető szívű Isten vagy, olyan csodálatos egy türelmet, az a belőled áradó békesség, az a csodálatos isteni életet teremtő hatalom, hadd ragadja meg a mi szívünket, Úrunk. Amen. Malakiás könyvéből, a 3. fejezetből olvasom az igét, a 16. verstől egészen a 20. versig. Meg kell jegyezni, hogy a Károlyi Biblia és az új fordítás között eltérés van, mert a Károlyi Biblia még 4 fejezetre osztja Malakiás könyvét, ahogy a Septuaginta, a görög kánon, az új fordítás pedig a héber kánon beosztása szerint csak 3 fejezetre osztja az igét. Tehát én az új fordítás szerint mondtam az ige verseket. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek Ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzókemence, olyan lesz minden kevély és minden gonosztévő, mint a folyva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek Ura. Nem marad meg sem gyökerük, sem águk, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóban kiszabadult porja. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ezek a igék folytatásai Isten és az ő népe elég furcsa párbeszédének. Első alkalommal láttuk, hogy Isten előveti az ő népe számára azokat a dolgokat, amelyek ott vannak a hívő emberek szívébe. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? És ugye kiderült, hogy rosszul gondolkodik a hívő nép, és ez tetten érhető a mi szívünkbe is, az én szívembe is. Mi mindig evilági dolgainkból akarjuk látni, hogy szeret az Isten. Isten meg valami egész csodálatosan rámutat az isteni elhivatásra, arra a kiválasztott szeretetre, arra a felkészítő szeretetre, hogy nekünk adja az igéjét, és tulajdonképpen Jézus Krisztusban önmagát, és az ige hirdetőjévé és tanúival akarja tenni az ő népét. Ugye értitek ebben, micsoda mélységes szeretet, megbecsülés van Isten részéről, és nem vesszük észre. Aztán tegnap este arról volt szó, ugye, hogy Isten népe tovább értetlenkedik, mert az Úr viszont szemükre lobbantja, hogy megvetettétek a nevemet. Ezt megint nem értik, hogy hát mivel vetettük meg a te nevedet. És kiderül, hogy ott tisztátalan Isten tisztelettel. Lebecsülték Isten nevét. Lebecsülték magát Istent. Nem tartották szentnek. Az Ószövetségben van egy döbbenetes történet. Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Azért, mert egyszer, így mondja az Úr, ott Meriba vizeinél nem tartottatok szentnek Izrael előtt, hanem magukat dicsőítették meg. Ugye az imádságban minden nap elmondjuk, szenteltessék meg a te neved, és valóban meg kell, hogy szenteltessék az Isten neve az egész keresztény hívő életemben, a napi életgyakorlatomban, természetesen mindenek előtt a lelkembe és a gondolkodásomba, szenteltessék meg az ő neve az én számomra, én bennem és én általam. Ma pedig azt látjuk, hogy Isten folytatta tovább a párbeszédet az ő népével. És már ez önmagában valami hihetetlen türelemre és szeretetre val, hogy az értetlenkedő népével Isten ilyen türelmesen beszél. Hosszú tűrő a mi Istenünk, ahogy olvassuk, csak bárcsak ne élnénk vissza az ő türelmével és szeretetével. És az ember olvassa ezeket sorokat, nem tudom, feltűnt-e a testvéreknek, hogy itt megint Isten valami dörgedelmet is a fejükhöz vághatott volna, és végül valami türelmes szeretettel. Az ember olvassa ezt az igét, és Krisztus szavait hallja, azt a kedves, türelmes Jézusi szót, ahogy beszélt a tanítványaival, ahogy értetlen szívüket értelemre tanította, ahogy szeretetlen szívünket szeretetre tanítja, és kegyelemmel fordul a lázadók felé. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. És ezt kérdezik, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Hát most tessék ebbe belegondolni. Isten népe, a kiválasztottak, akiket pontosan szent papi szolgálatra hívott el az Isten, föllázadnak. Hiába való az Istennek szolgálni. Hányszor fordul ez elő? Hívő emberek szívébe, hogy úgy érzik, hogy tényleg hiába való. Mi haszna? Valami döbbenetes, nem? Mi haszna, hogy mi az Istennek szolgálunk? Itt megint kibújik a Kalmár lelkület belőlünk, az a kaini indulat, aki viszi az ajándékot az oltárra, és nem érti meg, hogy az Istent nem lehet kifizetni, az Istennel nem lehet üzletet kötni, az Isten nem üzleti kapcsolatba akar veled lépni, hanem valami sokkal mélyebb atya és fiú, a mélységes, mély szeretet kapcsolatra akar bennünket elvezetni, nem pedig valami Kalmár lelkületet, nem valami üzleti szellemet akar Isten. És döbbenetes, hogy ezt látjuk a hívő nép szemébe. Most lehet, hogy megbotránkozhatunk, hát ilyenek voltak az izraeliták, ilyen volt Isten régi ószövetséges népe, és én milyen vagyok. Tessék elhinni, hogy tegyük ki magunkat Isten igéjének, és hagyjuk, hogy Isten megvizsgálja a szívünket. Azt mondja az Úr, én vagyok a szívek vizsgálója. És ő megvizsgálja, és a diagnózist a kezembe adja. És nem azért adja a kezembe a diagnózist, hogy elítéljen annak alapján, hanem hogy meggyógyítson, hogy új szívet adjon, ahogy halljuk újra és újra ezt a nagyon szép éneket. Igen, ez az Isten célja. És valami hihetetlen türelemmel beszél ezekkel az arrogáns, lázadozó, arcátlan híveivel, a hívő néppel. Igen, akik azt merik mondani, mi haszna, mi hasznom van ebből. És tessék elhinni, nem csak az Istennel viselkedünk így. Mi semmit nem akarunk tenni annélkül, hogy vissza ne kapjunk valamit érte, vagy ne lássuk meg a hasznát. Hát tessék megfigyelni, nem tudunk szeretni se annélkül, hogy ne várnánk el kötelező jelleggel a viszonozást. Milyen csodálatos volna, ha házaspárok úgy tudnák egymást szeretni, hogy nem lennének feltételeik. Szeretlek, ha szeretsz. Ismerjük. Feltételeink vannak. Szeretlek, ha úgy viselkedsz, szeretlek, ha olyan leszel, de az eszünkbe se jut, hogy önzetlenül, önmagáért, minden feltétel nélkül szeressünk. És miért nem? Mert az emberi szív erre képtelen. Nekünk ilyen kalmár szívünk van. Mindenből a hasznot akarjuk látni. Tessék elhinni, még a gyerekeinktől is visszavárjuk, amit befektettünk. Felneveltük, várjuk legalább a hálás szeretetet, legalább a tiszteletet, valamit adjon vissza. Hát ilyenek vagyunk. Én is ilyen vagyok. Ilyen a szívem. Én emlékszem, volt az erőműben, ahol dolgoztam egy vezető, akinek hiába köszöntem, nem köszönt vissza. Mi volt a szívemben? Hát nem köszönök neki. Hát meg köszönni se tudok ingyen. Ugye értitek? Mindig elvárjuk. De hát ez már szörnyű, nem, hogy az Istennel is így viselkedünk. Hát de miért viselkednénk másképp? Ugye értitek, hogy így viselkedek a kedves párommal, ha így viselkedek a gyerekeimmel, a szomszédaimmal, ha így viselkedek a munkatársaimmal, miért viselkednék másképp az én mennyei atyámmal? Tőle is elvárom. Majdnem azt lehetne mondani, azt meg mi haszna Istenünk van. Nincs belőle semmi hasznunk. Hát nem, valami iszonyatos arcátlanság. Mi haszna szolgálni neki? És akkor nem állnak itt meg, még mélyebbre mennek. De Isten egyáltalán nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az Úr Jézus mondta, ez a ház az imádság háza. Ti pedig rablók barlangjává tettétek, kalmárkodás házává tettétek, üzleti házzá tettétek. Na és mennyire fogékonyak vagyunk erre? Hát csak tessék megnézni, hol születnek a megagyülekezetek? Ott, ahol azt hirdetik az embereknek, hogy ha elfogadod Jézus Krisztust, akkor sikeres ember leszel, akkor nem lesznek anyagi gondjaid, akkor meggyógyulsz és egészséges leszel. Na hát ilyen Istenre van nekünk szükségünk. Jött a városba egy hídgyógyító, hát az emberek tódultak, és vasárnapi Isten tiszteleten odajön hozzám egy hívő testvér, és azt mondja, tiszteletes úr, hogy van ez? Egy szorvány helyen voltunk, itt vagyunk 15-20-an, ezek meg ott vannak 200-an. Mondtam neki, ne tessék nyugtalankodni, ezek pár hónap múlva ott hagyják a hídgyógyítót, mert nem tudja teljesíteni az ígéretét. És pontosan így történt. Szégyennel tovább kellett állni, mert senkit sem tudott meggyógyítani. De hát erre rezonál az emberi szív. Paul Yonggi-cho, ez a koreai pünkösdista lelkész, akinek a világon a legnagyobb gyülekezete van, azt mondta, nem megmondtam, hogy az én üzleti vállalkozásom a legsikeresebb vállalkozás. Ja, hát üzlet. Igen, arra kaphatók vagyunk. Üzleti vállalkozás. Mit lehet nyerni az Istentől? Mit ad nekem az Isten? Mibe fog megsegíteni? De hát ilyen lelkülettel. Igen, ilyen lelkülettel vagyunk, ilyen az én szívem is, mert az Isten megvizsgálta. Aztán most tessenek belegondolni, még meg is magyarázzák, hogy kell ezt csinálni. Aki olvasta Paul Yonggi-chónak a negyedik dimenzió című könyvét, szépen elmagyarázza egy áltudományos szöveggel, hogy az anyagból energia lesz, de meg lehet fordítani a te gondolatod, a te szavad energia, és meg tudod teremteni magadnak, amit csak akarsz. Menj be az ima barlangodba, mondd el 1700-szor. Nem viccelek, mondd el 1700-szor, és meg lesz neked, amit akarsz. De ez sokkal inkább hasonlít, testvérek, a palackból kiengedett szellemre, mintsem a biblikus kereszténységre. Hát józanodjunk ki. Hát akkor mit akar velünk az Isten? Tényleg felesleges? Tényleg kár az Istennek szolgálni? Hát még Jeremiás is felvázolt. A te igéd csak nyomorúságot szerzett nekem. Nem beszélek többet a te nevedbe. Ugye, ezt már említettem. Tehát az ember szíve ilyen. Lázad Isten ellen. Nem érti meg az ő szívének szeretetét. Mi haszna? És akkor mennek tovább. Hát a kevélyeket tartjuk boldogoknak. A gonosztevők gazdagodnak. Hát mit akarunk? Mit akar Isten kedves népe? Gonosztevővé akar lenni? Hát igen. Irigylik azokat, akik adócsalásból, akik tisztátalan üzletekből, akik abból szerzik a pénzüket, hogy nem fizetik ki a munkásaikat, akik nem fizetik ki a vállalkozótársaikat, akik valóságos bűncselekményekből gazdagodtak meg, hát azokat irigylik. Irigylik a palotáikat, a gazdagságukat, az autóikat. Ó, testvérek, most komolyan elcserélnéd? Elcserélnéd? Lecserélnéd a te istenedet? Anyagi javakért eladnád őt, mint Júdás? Hát rettenetes gondolat, nem? Hogy ilyen kalmár lelkület van bennünk, olyan borzasztó az, hogy az embert el tudják ragadni ezek a belső gonosz indulatok. Adi Endre azt mondta, ima Baálhoz versében, hogy ó Baál, minden pénzek istene valahol, fordítsd felém kegyetlen fényes arcot. Tudok élni lélek áron. Döbbenetes, nem? Micsoda vers ez? Tudok élni lélek áron. Az aranyért mindent, a pénzért eladni, a lelkemet eladni, mert nem érdemes az Istennek szolgálni. Mert mi hasznom van belőle? Hát, ezek után az ember azt várná, hogy az Isten ránk szakítja az eget. Hát nem azt érdemelnénk. Hát azt érdemelnénk, hogy ránk szakítsa az eget. Erre valami hihetetlen szeretettel megszólal az Isten. És figyeljétek meg, Jézus Krisztus hangját lehet hallani itt az Ószövetség igéiből is. Mit mond? Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És nem szakította rájuk az eget, hanem valami olyan csodálatos szeretettel kezd velük beszélni, amit mi el se tudunk képzelni. És akkor ezzel az Istennel akarunk mi üzletelni? Ezzel az Istennel akarunk mi arcátlankodni? Szembe helyezkedni? Holott a legcsodálatosabb ígéretei vannak számunkra. A legnagyobb szeretettel fordul felénk. Tessék csak belegondolni ebbe a mondatba. Meghallotta és beírták a könyvbe az Úr előtt emlékeztetőlül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. És az Istennek most ez a szava, így közelít hozzád, így közelít én hozzám. Hát, komolyan mondom, magával ragadó szeretet. Beírták egy könyvbe a nevüket. Különbséget tesz az Isten, és most van itt valami nagyon fontos teológiai üzenete az Úrnak. És érdekes, hogy pont egy ilyen provokatív párbeszéd után az Isten kijelenti, különbség van. Állj le a zugolódásoddal, állj le a lázadásoddal, állj le a kalmár lelkületeddel, mert az Isten olyat készített neked, amit ember szeme nem látott, ember füle meg se hallott, olyan csodálatos dolgokat készített neked az Isten. Erre azt mondja sok megáltalkodott szívű ember, hogy én itt akarok boldog lenni, itt akarom megvalósítani a földi paradicsomot. Hát igen, az embereket be is bolondították már nem egyszer szép lelkek, meg kegyetlen politikusok, akik elhitették az emberekkel, hogy itt, ebben a világban meg lehet valósítani, vissza lehet hozni a paradicsom elvesztett boldogságát. Testvérek, hát már elég hosszan tartott az emberi történelem. Igen, rövid időszakok azok, amikor egyáltalán békesség van, amikor nem mészárolunk egymást. De a történészek még nem találtak olyan napot a történelemben, amikor ne zajlott volna ezen a bolygón háború. Most is zajlik. Hát miért nem tudjuk megvalósítani az aranykort, miért nem tudjuk megvalósítani a paradicsomot? Azért, mert a bűnösöknek nincs békessége, azért, mert e világ fejedelme a sátán, és a mi Istenünk nagyon reális Isten. Ő tudja, hogy így nem lehet boldog az ember. Isten nélkül nem lehet paradicsomot teremteni. El szoktam mondani esküvőkön, hogy figyeljetek meg, minden megvan, ami volt a paradicsomban. Vannak csodálatos növények, szednépszerű állatok, van Ádám, van Éva, de nincs paradicsom. Mert Isten nélkül nem lehet paradicsomot építeni se a te életedbe, se az enyémbe, se a társadalomba, sehol. És ezt komolyan kellene venni, meg kellene érteni. Csak ott van boldog élet, csak ott van paradicsomi állapot, ahol Isten jelen van, ahol ő az Úr, ahol hozzákötötted az életedet. És erről van szó tulajdonképpen, hogy Isten azt mondja, különbség van az Isten félő és az ő tisztelő között, és azok között, akik nem tisztelik az ő nevét, akik nem hisznek az ő nevében, óriási különbség van. Az egyiknek beírták a nevét az élet könyvébe, a másikat pedig a halál könyvébe hagyták. Mert mindannyian be vagyunk írva a halál könyvébe. Hiszen a halál árnyéka rábetül az emberre, már csak ezért sem lehet boldog paradicsomi állapot. A legnagyobb ellenségünk a halál. Itt szoktam egy kicsit kesernyő és gúnnyal mondani, hogy mindannyian a halál soron várakozunk. Igen. Ez a földi élet. Isten nagyon, nagyon józan, reális. Most is ígérgetnek, hogy majd így lesz, meg úgy lesz, meg a fenntartható fejlődés. Aztán közben azért megjelennek végidőket idéző apokaliptikus filmek, amivel persze valami iszonyatos félelmet ébresztenek sokak szívében. A valóság pedig egész más. Van egy drága mennyei édesatyád, és azzal nem üzleti alapon kellene kapcsolatot teremteni, nem lehet őt kifizetni. Ahogy a 49. Zsoltárban mondja az ige, mit adhat az ember Istennek váltságul az ő lelkéért? És akkor azt mondja, semmit, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Tehát nem válthatod meg magad, nem válthatod meg a lelkedet, nincs üzlet. Mi van? Szeresd az Urat, a te Istenedet, mert ő szeret téged. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez van, ez lehetőség. Minden embertársunknak ez a nagy lehetőség, hogy szeretett kapcsolatba léphessen Istennel, és legyen egy drága mennyei édesatya. Tegnap mondtam, hogy majd erre vissza kell térni, hogy úgy is lehetek én az ő gyermekévé. Hogy lehet nekem egy igazi mennyei édesatyám? Hát csak is Jézus Krisztus által. Beírják annak nevét az életkönyvébe, aki tiszteli és férj őt. Na lám, hát itt van az üzlet. Mégiscsak Isten ajánlja az üzletet. Nem, testvér, ez nem üzlet. Ez az isteni szeretet kegyelemi ajándéka. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Kinek? Az Isten félőnek. Azt mondja, az Atya szereti a fiát, aki tiszteli őt. A mennyei Atya szeret téged, ha te tiszteled őt. Ha megszenteled az ő nevét, ha fontos neked ő. Az Úr Jézus, amikor a samáriai asszonnyal beszélget, ott is valami egész különös kijelentést tesz. Azt mondja ennek az asszonynak, asszony, higgy nekem, eljön az óra, és az most van, amikor nem itt és nem ott, hanem lélekben és igazságban imádjátok az Atyát. Mert az Isten ilyen imádókat keres magának. Értitek, itt van a dolog lényege. Istent embernek csak imádni lehet. Ez valami egész idegen dolog, hogy én arcátlanul kérdezgetem az Istent, provokálom, nem értem meg, hogy mi haszna őt tisztelni, neki engedelmeskedni. Azt mondja, hogy gyászba jártunk. Gyászban jártunk. Ó, hát itt már elmondták, hogy ők milyen jó emberek, de figyeljetek meg ezt a lecsúszást. Ugye mikor kiderül, hogy nem értik, hogy szereti őket az Isten, akkor elhanyagolják az Isten tiszteletet. Akkor közönössé válik a szívünk, akkor meghidegül a templom légköre, akkor a testvérek egymást csak kritizálják, és ítélgetik, és virágatják, és nem szeretik, akkor nem érzi jól magát az ember a gyülekezetbe se, és csak úgy kerül helyre a dolog, ha imádom az Istent, mert akkor tudom szeretni a felebarátomat. Imád az Istent, és szeretni fogod a gyermekedet, igazi szeretettel, szeretni fogod a feleségedet, a férjedet, önfeláldozó szeretettel, mert tőle árad át a mi szívünkbe az a szeretet, ami méltó erre a kifejezésre, hogy szeretet. A mi szeretetünk nem méltó rá, mert önző, kisajátító szeretet. Az Isten szeretete pedig önmagát adó szeretet, áldozatos szeretet, a másikért önmagát feláldozó szeretet. Ez az igazi szeretet. És ezt kapja meg az, aki új szívet kapott. Ugye az Úr azt mondja, én vagyok a szívek vizsgálója. És mit mond az emberi szívről, az én szívemről? Javíthatatlan. Ki kell cserélni. Ezért énekeljük minden este a szívcseréről szóló éneket. Új szívet adj, Uram. Én Istenem. Egy olyan szívet, amelyik Krisztus szívéhez hasonlít, hiszen az ő képére teremtettünk, olyanná kellene válnunk, mint amilyen Jézus Krisztus volt, elénk élte, hogy milyen az ember. És nagyon fontos, hogy értsük meg, ezt akarja az Isten. Imádság háza, nem kalmárkodás háza, ez a templom és a szíved temploma se. Avagy nem tudjátok, hogy a ti szívetek, testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Tehát az nem kalmárkodás háza a szív. Nem lehet a szentély, ami a te szívedben ott van, az isteni hely, az nem lehet üzletkérdés, az imádat kérdése. Lélekben és igazságban imádni az Atyát, mert ő ilyeneket keres magának. És ha te ilyen vagy, akkor Isten te veled úgy bánik, mint a fiával, mint az ő kedves gyermekével, aki tiszteli őt. Hát most látjátok, milyen a mi Istenünk. Nem szakította rájuk az eget, még ránk sem szakította ránk az eget, hanem a lelkünkre, a szívünkre beszél, az ige által meg akar tisztogatni, ki akarja belőlem takarítani az üzleti szellemet, és azt akarja, hogy helyette az iránta való imádat és szeretet lelkülete legyen. És akkor, higgyétek el, most tényleg nem túlzás. Az ember, amikor újonnan születik, és az Isten lelke a szívébe költözik, felzendül a mennyei ének a szívedbe. Az a boldog öröm, amiről Pál apostol a börtönből is meri írni a Filippieknek, hogy szüntelenül imádkozzatok, hogy szüntelenül örüljetek, és akkor ilyenkor kérdezi meg az üzleti szellem bennünk, minek örüljek. Beteg a gyerek, nincs munkám, nem tudjuk rendbe tenni a lakást, mert nincs rá pénz, aztán sorolhatnám a sok-sok nyomorúságot, ami valóság, én nem akarom ezt lebecsülni. De gondoljatok bele, hogy akinek Isten a szívébe költözik, ott megszületett a paradicsom, ott belül van öröm. Azt mondja az Úr Jézus, a békességemet adom néktek, nem úgy adom, hogy a világ adja. Tehát ő egy belső örömet és békességet ad, és a körülmények nyomorúsága ellenére felzendül a szívedbe az Isten dicsőítőjének, és tudod imádni, és boldog vagy. Ezt akarja elérni, látjátok, ilyen türelmesen Istenünk, hosszú tűrő, kegyelmes, irgalmas Úr. És ez kegyelem. Tehát ne gondoljuk, hogy amikor Isten ígéreteket tesz, mert azt tett, a zúgolódó, Az zúgulódó fiainak azt mondta, hát nem értitek, majd eljön az a nap. Hányszor hallottátok? Én nagyon sokszor hallottam. Miért engedi meg ezt az Isten? Hol van most az igazságos Isten? Miért nem csinál valamit ezzel a világgal? Hát a világgal nem lehet csinálni semmit, egyet tehet vele az Isten, hogy elpusztítja és újat teremt. De ezt ne kívánjuk. Az ő irgalmát kérjük, hogy minél több ember megtérhessen, hogy még tartson a kegyelmi idő. És mi pedig beteljesíthessük a szolgálatunkat. Mert higgyetek el, ha a te szívedben felgyullad az a láng, amit a Szentlélek gyújt meg, és felébred benned az Isten iránti imádat, átsugározza az egész lényedet. Magad se veszed észre. Úgy jársz majd, mint Mózes. Sugárzik az arcod. Boldogságtól, örömtől, az Isten szentségétől, az ige gyönyörűségétől, és az Istennel való közösség örömétől fog sugározni az egész lényed. Na ez az, amit észrevesznek az emberek. Erre kapják fel a fejüket. Ez az igazi evangelizáció, amikor valósággal lesz az életedben és az én életemben. Igen, Uram, szeretlek, én erősségem, mert ő nagyon szeretett engem. Eljön az a nap, és látjátok, egyesek számára szörnyű ítélet, a mások számára pedig csodálatos, kegyelmi alkalom lesz az ítélet napja. De szeretném meg újra figyelmeztetni a testvéreket, hogy ezen a világon Isten két ítéletet tart. Az egyik megtörtént. 2000 éve a Golgotán. Ezt én talán így nevezném, hogy a kegyelmes ítélet helye a Golgota. Ideje nagy péntek. Ez a kegyelmes ítélet. Aztán lesz az igazságos ítélet. Mert ne gondoljátok, hogy Isten bárkihez is igazságtalan. Nem. Ő igazságos Isten. Tehát lesz egy kegyelmes, illetve volt egy kegyelmes ítélet, és lesz egy igazságos ítélet. Akinek kell az isteni kegyelem. Hogy juthat hozzá? Nagyon egyszerűen. Elismerem, Uram, hogy igazad volt a kereszt ítéletében, amikor elítélted a világot, és benne az én bűnös életemet, az én bűneimet, és aki odaviszi a Golgotára, Krisztusra, az Isten bárányára veti a bűneit, az kegyelmes Istennel találkozik. Az bocsánatot kap, mint a lator, még ma veled leszel a paradicsomba. Abban a pillanatban, amikor őszintén Krisztusra vetetted minden bűnödet, lázadásodat, istentelenségedet, elfogadtad őt úgy, ahogy a lator mondta. Uram, emlékezz meg, amikor eljössz a te királyságodba, királlyá tette őt a saját királyába, amikor Krisztust királlyá koronáztad. A Golgota Krisztusát, a kereszt Krisztusát uraddá tetted, kegyelembe részesültél. És beiratott a nevet az életkönyvébe. Ezt ígéri az Ura az őt szeretőknek, az őt tisztelőknek. A többiek úgy látszik vállalják az igazságot. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők az Isten előtt is megállhatnak a saját igazságukkal. Hát én erre senkit nem biztatnék. Mert ott senki nem tud megállni a maga igazságával. Ezt Jézus olyan világosan megmondta, a ti igazságotok messze felül nem bújja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Mi volt az ő igazságuk? Én megtartottam a törvényt, én igaz vagyok. Na, ne kísértsük az Istent. Fogadjuk el a kegyelmet. Oda szegezte az adós leveledet, ez volt a mai ige a keresztfára. Nincs többi adóság. Eltöröltetett, szabad vagy. Ugye milyen csodálatos dolog. Ezt ígéri az Isten. Ilyen szeretettel elmagyarázta ószövetséges népének, mi meg sokkal jobban értjük már, illetve érthetjük az ő szerető szívét. de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Igen, Krisztusban felragyogott az isteni dicsőség, felkelt a nap egészen délig, és felragyogott számunkra az igazság. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus Krisztus. Kell neked ez? Kell neked ez a megváltó? Vagy még továbbra is üzletelni akarsz az Istennel? Ne tedd, testvér! Rosszul jössz ki. Ne pereld az Istent. Nagyon jogilag nagyon hibás gondolat, hiszen ő a bíró. Vesztett ugye valaki a bírót perlibe. Ne pereld a te Istenedet. Ne lázadj ellene. Értsd meg az ő atyai szívét. És ne hidd, hogy ebben a világban eljöhet számodra a paradicsom. Másképp nem. Csak úgy, ha az Isten költözik a szívedbe, akkor elérkezik számodra az Isten országa. Ha befogadtad az ő országának királyát, Jézus Krisztust. Így is mondhatnám, egy igazi rendszerváltás, egy hatalmi váltás. Jézus Krisztust elfogadni és befogadni, úrrá tenni, a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térni. Ezt kell megtenned. És az életed minden területén. És akkor meglátod, boldog leszel. Olyan bizonyosságra lehet jutni, testvérek. Ahogy múlnak az évek a fejem fölött, egyre komolyabban készülök az én Urammal való találkozásra. És minél jobban készülök, valahogy a halálom napja egyre szebbnek tűnik számomra. Hát ez valami morbid gondolat. Nem, testvérek, ez nem morbid gondolat. Ez valóság. Ez valami hihetetlen csoda. Mert úgy van, ahogy Jézus mondja, hogy aki hisz az ő igéjében, aki így mondta pontosan, aki hallja az ő igéjét és hisz abban, aki őt elküldte, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Hát ezt ígérte. Most gondold meg, üzletelsz tovább, vagy imádattal leborulsz előtte. Amen. Drága Urunk, bocsáss meg a mi lázadozó, sokszor ilyen kamaszos, rakoncátlan, ostoba, arcátlan mondatainkat, szavainkat, szépeni gondolatainkat. Uram, szégyeljük magunkat előtted ezek miatt. Pirunkodik a mi arcunk, mert az egek urát sértegettünk, mint valami embert. Bocsáss meg ezt nekünk, és attól, hogy túlharadó szeretetet felkeltse szívünkbe az irántató imádatot, hogy ott a szentélybe ne a kalmárkodás lelke, hanem az imádat lelke lakasson. Add nekünk a te lelkedet, Uram, eleveníts meg, és könyörgünk azokért a drága testvéreinkért, akik nem tudtak melletted még dönteni, bizonytalanok. Uram, tedd bizonyosan számukra a te valóságodat, igédet, add, hogy élet ébredhessen a te igény nyomán, hogy szárba szökkelhessen és meghozhassa termését. Amen.
See.